A ruhatár, a könyvtár, a levéltár maga a poros szürke vonalam, ha az elhivatott fantázia nem emeli magasba azt, aki a biléták, kartonok, cédulák, sárguló kéziratok világába veti be magát. Csifári Gabriella 12 kötete izgalmasabb, mint egy-egy sikerkönyv, pedig csak emlékiratokat, önéletrajzokat, halotti búcsúztatókat gyűjtögetett össze azokról, akiknek neve, híre, tettei eltakarják személyiségüket. Szinte szükségszerű volt, hogy előbb-utóbb beszélgetések egészítsék ki a papírmunkát. 100 év legjelentősebb magyar sportolóival hoz össze minket az aranyérem másik oldala, a Szkolár könyvkiadó könyve.
Én a dokumentumokhoz is mindig úgy nyúlok, hogy emberek vannak mögötte. Emberek és életbölcsességek vannak mögötte, olyan szituációk, olyan helyzetek és olyan emberek, amelyek úgymond lenyomatai az időnek. És ez a kötet is arról szól, hogy emberek mesélnek magukról, nem akármilyen emberek, hiszen nem akarok fellengzős lenni, nemzetünk dicsőségei, egy nemzet státusz szimbólumai a sportolók, és ebben a kötetben is csak úgy, mint mondjuk egy előző kötetben a rejtett arcokban, egy kicsit úgy a kulisszák mögé kukkantottam. Tudunk a sport eredményeikről, tudunk arról, hogy százan mennyit hogy milyen foci eredményeik vannak, mekkora súlyt nyomnak ki, de arról nem tudunk, hogy ők honnan származtak, honnan jöttek, vidékről, Budapestről, kik voltak az edzőik, milyen családból származtak, mik motiválták, hogy erre a pályára menjenek, ahogy az élettörténeteiket elmesélik valahol. Megszólal bennem a történész és a levéltáros, feltárul a voltunk is a történelmünk, mert mi a történelem? Emberi életek sorozata. Valamelyik filozófus mondta, hogy történelem az, ami lassan és észrevétlenül megtörténik velünk. A gombhoz a kapátot kereste. A sportolókhoz a múltunkat. Azt kerestem, hogy a sportnak mi a szerepe a történelmünkben, a múltunkban. Trianon után más volt a sport szerepe. Valahol egy nemzet összetartó erő volt, valahol egy megcsonkított országnak, mint egy babajáték olyan volt, gyógyította a sebét vele. Gondoljunk csak a cserkész mozgalom fő céljaira. Milyen volt a 30-as években például egy zsidó származású sportoló, hogyan viszonyul a numerus claususra, a zsidó törvényekre, milyen volt a 40-es években a sport és a hatalom viszonya, hiszen ha jól gondolunk. A sport az egy nagyon nagy hatalom. Egy állam kezében, egy vezető kezében se a művészet, se a tudomány, se a politika nem mérhető a sport népszerűségéhez, ugye?
Ha csak a 36-os berlini olimpiára gondolok, az egy különös helyzet, hogy ott színesbőrűként vagy zsidóként föl kell állni a pástra, és győzni kell, vagy győzni lehet. De az is egy különös helyzet, amikor mondjuk egy arisztokrata vagy kulák ősökkel büszkélkedő ember az 50-es években ér el sikereket, és a hatalomnak szüksége van ezekre a sikerekre.
A sors fintora az, hogy a 36-os olimpián ugye Kárpáti Kellner Károly birkózó, hogy győzött. Nietzsche szavai, mondatai jutnak eszembe, aki azt mondja, hogy minden emberi döntő cselekedet, történet a csak azért isből jön össze. Csak azért is, tehát ő megmutatta a zsidó származása ellenére, ott az éjjelző német nép előtt megmutatja, hogy mit tud. És tulajdonképpen, hogyha azt nézem, hogy valóban az 50-es években arisztokrata származású sportoló csak azért isből miket tudott produkálni, akkor ez mind olyan életbölcsesség ezekből a történetekből. Ha az olvasó kezébe veszi ezt a könyvet, akkor gyöngyök gurulnak ki belőle. Egy dédelgetett, egy tenyeren hordozott sportoló, csak az aranycsapat tagjait nézem, az milyen előnyöket szerzett a rendszer támogatottságából. Buzánszki Jenő mesélte nekem, hogy mennyi pénzt kaptak a szereplésükért, hogy volt külön olimpiai csomagjuk, amiért az egész utca irigykedett. Amilyen piedesztára emelték őket, olyan gyorsan, mint a libikók, lemkerültek a mélybe, itt Grosics Gyulára gondol, akkor bizony elgondolkodik az ember, hogy ott is, ahogy a rendszer akarta. Hiszen az 50-es években, akkor szovjet mintára minden kvázi a reakciós időben élő és virágzó szép egyesületet tönkrevertek, és létrehozták a BM, a katonaság, az AVH felügyelet alatt működő egyesületeket, és bizony kényszer átigazolásokat hajtottak végre. Ez a személyes irányítás alatt működő sportéletnek kerestem olyan alanyait, akik erről a korszakról mesélnek.
Különös, de ezeknek az embereknek, a legöregebbeknek is, és a kötet legfiatalabb szereplőinek is szerepe van abban, amit mi úgy hívunk, hogy rendszerváltás. Szétestek az állami sportfinanszírozás keretei, de a sikerekre az embereknek ugyanúgy szüksége volt, de még a politikusoknak is.
Pap László jut eszembe, az ő élettörténete jut eszembe, aki egyébként kegyvesztetté vált. Nagyon sokáig tényleg azt lehet mondani, hogy a rendszer a tenyerén hordozta, hát Nyugat valahol a sporton keresztül tudta elfogadni ezt az országot, ezt az államformát csak ezen keresztül tudta elfogadni. Hogyha megnézem az aranycsapat tagjait is, való mégis elgondolkodik. okotott, hogy 56-ban azért nagyon megcsappant az a csapat. Igazán nem is tudott felállni. Nagyon sokáig, 60-62-ig nem tudott felállni. De azért őket más mércével kell mérni. Ez a könyv nem csak azért született, mert kíváncsi voltam arra, hogy az ő életükön keresztül hogy tárul fel a történelem, hanem arra is kíváncsi voltam, hogy ezek a rendkívüli emberek, mert azért gondoljunk el, hogy milyen fizikai, szellemi és erkölcsi tartással kell rendelkezni egy olimpiai bajnoknak, hogy elérje azt az eredményt, amit elér. Ezek az emberek valahol az álmaink megvalósítói. Az, hogy Kulcsár Győző, az, hogy Mizsér Attila, az, hogy Wichmann Tamás 11. kerületbe született, most kicsit magam felé hajlik a kezem, de Lágymányoson született, ott nőtt föl. Mi mindent hozott magával, amit a családból hozott. Tehát milyen szokásokat, milyen rituálikat hozott magával. Mi motiválta, hogy ezt az eszeveszett, aszketikus életformát felvállalják. Mindegyiknek föltettem a kérdést, hogy vajon megérte?
Na de akkor itt van ez a gyerek, akit úgy ismertünk meg, hogy Egér. Egerszegi Krisztina még kislány a szószoros értelmében, és nem túlzok, gyerek, amikor világsztár lesz. Fél Európa tátott szájjal bámul, hogy mindenkit megver. Tulajdonképpen akkor érik felnőtté, amikor már véget is ér a sportpályafutása, ami egy hihetetlen kihívás.
Vajon mennyire volt tudatában annak, hogy ő világsztár lett, úgymond, tehát sportszelebbé vált. Annyira kedves ember, Krisztina, és nagyon-nagyon rokonszembes valakiről van szó. Szerintem ő beleszületett egy helyzetbe, amit el kellett fogadni. Hogy mennyire tudatosan élte meg ezt az életet, azt nem tudom. De valóban, amikor önmagára ébredt, saját tudatára ébredt, akkor szállt ki a vízből. Viszont vannak olyanok, akik abszolút tudatosan élték meg a sportpályafutásukat. Mizsér Attila, Fábián László, Kulcsár Győző, Hegedűs Csaba, Wichmann Tamás, akik vár gyerekkorba vagy ifjúkorba kezdték a sportpályafutásukat, de valahol mégis tudatosan vállalták fel ezt az életformát. Azért is nagyon fontosnak tartottam ezt a könyvet, mert kitartásban, toleranciában, a fair play szabályaiban rengeteg segítséget ad nekünk. Ez a könyv, hogy a sportolók nyilatkoznak magukról, önismeretben, emberismeretben is nagyon sokat ad. Mizsér Attilával, amikor beszélgettem, egyik legjobban sikerült interjúm, és nagyon-nagyon élveztem ezt az interjút. Arra voltam kíváncsi például nála, hogy egy rendkívül introvertált, zárkozott ember. Hát hogy a bánatban van, hogy öttusázó lett, és hogy mit a dolgokat produkált, hogy tudta felvállalni a közönség előtti szereplést. És azt mondta, hogy ez sikernek és kudarcnak is megérte, de nagyon-nagyon ismeretet adott neki. Tehát más emberré varázsolta őt.
A nagy általános tanulság levonása helyett én arra vagyok kíváncsi, hogy mi lesz a következő könyv.
Én most egy kicsit visszatérek a levéltári forrásokra, mert igazán az az én területem. Magyarok a nagyvilágban címmel szeretnék összeállítani egy kötetet, és ott levéltári dokumentumokkal, irattári dokumentumokkal szeretném bemutatni nagy magyarjaink magyar származását, Tony Curtis származására vonatkozó iratokat kutatom fel, Paul Newman származására vonatkozó iratokat. Körülbelül 100 magyar fog szerepelni ebben a kötetben, és egy rendkívül izgalmas nyomozás indult el.
Az emigráció, amelyik most éppen hazatérhetne, és magát soha nem is hívta emigrációnak, mert aki 56-ban ment el, az menekültnek hívta magát. A szószoros értelmében hamarabb hal meg, mint ahogy hazaérkezhetne, szellemi értelemben. Mert ez a 20 év úgy telt el, hogy mi még azt se tudjuk, hogy hányan vannak. Levéltári értékek pusztultak el odakint. Olyan gyűjtemények maradnak parlagon, életművek tűnnek el papírfeldolgozó üzemekben, ami kétségbeejtő.
Nagyon jó, hogy érintettük ezt a kérdést, mert valahol egy levéltárosnak nem csak az iratok feltárása, felkutatása a dolga, hanem pontosan az ilyen nagyon-nagyon fontos történeti forrás értékkel bíró iratoknak az összegyűjtése is. És a mi levéltárunkban, fővárosi levéltárban pontosan az ilyen magániratgyűjtő akció során olyan csodák jutottak be a levéltárba, és őrizzük meg, és dolgozzuk fel, ami egy értékmentő, nagyon fontos értékmentő szerepe van a levéltárnak ilyen szempontból. Lehet hozni ezeket az iratokat, nincs pénzünk, hogy hirdessük, de talán így a rádión keresztül lehet a hallgatókhoz szólni, hogy ha valakinek van ilyen jellegű családi levelezése, úgymond szubjektív irodalma, naplója, mindaz, amit az életéről mesél nekünk, és feltárja valóban a múltunkat, azt nagy szeretettel fogadjuk.
Kifári Gabriella tudós levéltárosként lett avatott beszélgető és író. Az Aranyérem másik oldala című kötetet a Szkolár könyvkiadó jelentette meg.